Áldás békesség testvérek! Az előző estéken nem jól volt beállítva a hangosítás, most egy kicsit jobban lehet majd mindent hallani hátul is. A lapon található éneket keressük ki. A lapon található éneket vegyük elő pontosabban. Mindig velem, Uram, mindig velem. készüljünk Isten igéjének hallgatására, és imádságos szívvel a 168. énekünket énekeljük. 168. énekünkben a mi atyánkat szólítjuk meg bűnbánó szívvel. 168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, ezeknek az estéknek az üzenetét, az igédet, jelenlétedet. Az, hogy azt tette eddig is szépé, amit te így ígértél, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, te ott vagy közöttük. Kérünk, hogy te, aki nekünk bölcsességül, igazságul, szentségül és válságul lettél, légy itt ma este is a középpontban, te magyarázd nékünk az igét, szent lelkeddel te munkálkodj a szíveinkbe. Kérünk, hogy eleveníts bennünket lelkileg, hadd ragyogjon fel nekünk a Krisztus, és köszönjük, hogy te csodálatos tanácsos vagy, erős Isten, örökké valóság, Atya, békesség, fejedelme. Olyan jó nékünk a te közeledben lenni. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket, te tudod, hogy mivel telt el a mai napunk is. Segíts egészen csendre térni, rád figyelni, a te igédből erőt, vigasztalást, helyreigazítást meríteni. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te tudod, hogy kinek mire van szüksége. Kérünk, jó pásztorunk, hogy pásztorolj ezen a mai estén is minnyájunkat. Amen. Kedves testvérek, az estéknek van egy közös címe. Az a közös címe, hogy kicsoda a mi Istenünk, és micsoda ajándék a mi számunkra. És hogyan lehetne ebből élni nekünk, hogy ne csak egy elmélet legyen, hanem a hétköznapokban is megjelenjen mindaz, ami Istenben számunkra egy csodálatos ajándék. Az Ézsaiás könyvével foglalkozunk a 9. fejezettel. Hétfőn este megismerkedtünk egy kicsit a politikai környezettel, hiszen fontos minden könyvolvasásakor megismerkedni, hogy éppen milyen politikai helyzetben, lelki helyzetben hangzott el az ige, hogy még jobban értsük. És láttuk, hogy akkor Asszíria egyre nagyobb hatalommá nőtte ki magát, és a kis állam pedig polgárháború sebeiben vérzik. Jönnek, mennek a nagyhatalmak, az asszírok diktálnak, épülnek az utak, de közben a népszíve egyre távolabb kerül Istentől. És ebben a katonai diktatúrában, ami jellemezte az asszír hatalmat, ez a nép nem, hogy Istenbe kapaszkodna még jobban, hanem inkább a kánánita népek szokásaira vetemedik, hiszen nagyon fontos, hogy mennyi lesz a termés, ott meg a termékenység Istent imádják, meg az eső Istenét, és Isten küldi az ő prófétáját, hogy hívogassa, ébrezgesse a népet, hiszen a lelki megújulás az mindig őnála kezdődik. De sajnos azt olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy szájával tisztelte ugyan Istent ez a nép, de szíve távol volt tőle. Aztán láttuk, hogy bemutatkozott nekünk a megoldás is itt Ézsaiás könyvének oldalain, hiszen azt mondatja el a prófétával az Úr, hogy egy gyermek születik nékik, és ez a gyermek lesz a megoldás, mert ez a gyermek nem csak egy gyermek, hanem egy fiú adatik a mennyből. Évszázadokra előre mutat a profécia a megszületendő messiásra, Jézus Krisztusra. Hallottuk, hogy a neve az csodálatos, tanácsos. Ezzel foglalkoztunk az első estén, hogy nem mindegy, hogy kinek a tanácsára építjük az életünket. Isten szeretne tanácsolni bennünket. Aztán bemutatkozott nekünk tegnap este, mint erős Isten, akinek hatalma van, nem úgy, mint ahogy mi gondolnánk a világi uralkodók példájára, hanem neki van hatalma megbocsátani a bűnöket, van hatalma elengedni, és van hatalma örök élettel megajándékozni. Ma este az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből újra felolvasom az első 6 verset. Hallgassuk Isten szavát tisztelettel. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján, mert minden dübörögbe menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik néktek, egy fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ma este a megígért messiásnak egy újabb neve van előttünk, az, hogy örökké való atya. Így fordítja ez a fordításunk magyarra, pontosabban úgy hangozhatna, hogy az örökké valóság atya. Az örökké valóság atya. Az, hogy tanácsos, erős, hatalmas, hogy mit jelent a számunkra, arról hallottunk már. Na de mit jelent ez a mi számunkra, hogy az örökké valóság atya? Hát nem egy fiú születik nékünk. Épp lelkész testvérem hívta fel a figyelmet előtt, amikor imádkoztunk, hogy ő a fiú, mármint Jézus, a messiás, ő valóban fiú, de az örökké valóságnak atya. Mint szerzője, mint ura, mint kormányzója az örökké valóságnak. Miért? Van örökké valóság? Igen, van örökké valóság. Azaz a halála nincs vége mindennek? Nincs vége mindennek. Ez a földi életünk, ez a 70-80 esztendő arra adatott, hogy ebben nagyon komoly döntés születhessen meg az életünkre nézve, hogy az örökké valóságot, az Istennel való élő közösségben töltjük el, vagy pedig az örök kárhozatban. Erről világosan tanít az Új Szövetség, és Isten mindent megtett azért, hogy az ember ne kerüljön a kárhozatra. Egyszer egy fiatal fiú azt mondta nekem, hogy ó, ne tessék ezért aggódni, hogy sokan leszünk, majd el leszünk valahogy. Az ilyen ember nem tudja, hogy mit beszél. Istentől elvetve a világ összes Isten káromló gazemberével, minden idők gaztetteinek végrehajtóival, Istennek hátat fordító ördögi szerzeményekkel együtt élni, hát ez rettenetes. Hát már a családban is, amikor valaki jön lelki gondozói beszélgetésre és kér, mert azt mondja, hogy nálunk pokol oda haza a légkör. Hát pedig van egy-két probléma, amit nem tudnak megoldani. Mi ez ahhoz képest, amit a Biblia kárhozatról tanít? Ezért úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát elküldte. Elküldte erre a földre, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem úgy születtünk, hogy van, hanem ezzel szeretne megajándékozni. Ezért hangzik az evangélium a mai este is, és szerte a világon mindenfelé, mert Isten keresi az elveszettet, mert örök országot készített nékik, de oda nem mindenki mehet be. Tulajdonképpen kicsoda a mi Istenünk, hiszen örökké valóság atya, kicsoda a mi Istenünk. Kell egyáltalán ezzel foglalkozni? Igen, szeretnék először arról beszélni, hogy milyen tévhitek vannak az örökké való atyával kapcsolatban, aztán, hogy mit tanít róla a Biblia, amit mi megérthetünk, meg amennyit én egyáltalán megérthettem eddig, és aztán pedig arról, hogy mit jelent ez egy olyan ember számára, aki szeretne az Istennel élő kapcsolatban élni, szeretne Jézus követőként, keresztény emberként járni kelni ebben a világban. Nem fölösleges ez a kérdés feltevés, hogy kicsoda a mi Istenünk, ki ez az Atya? Kicsoda Jézus? Kicsoda az Atya? Kicsoda a Szentlélek Isten? Ez nem hiába való kérdés, mert rengeteg tévtanítás hangzik ebben a világban. Vannak egészen téves elképzelések Istenről, nem véletlenül hangzik a költő szavaival élve, hogy a hitünk, mint egy ábrándozás, amely kancsalul festett egekbe néz, és sok embernek, hogyha kancsalul festett Isten képe van, akkor kancsalul festett lesz az Isten felfogás is az életében, az Isten követés. Ezért nagyon fontos, hogy értsük meg, hogy kicsoda az Isten. Kinek jelentette ki magát a Bibliában? Hogy a hitünket egyre jobban hozzáigazítsuk ahhoz, ami megvan írva a Bibliába. Mert rengeteg téthit van, rengeteg néphit van, és rengeteg filozófiai elképzelés az Istenről. És ez észrevétlenül is belénk szivárgott, hiszen pogányként születve, ugye, görög kultúrán nevelkedve, rengeteg minden beszüremkedik egy ember gondolataiba. Ezen ne botránkozzunk meg, hogy pogányként születve, már csak olyan értelem, hogy a Biblia mondja, hogy amikor megszülettünk, egyik sem volt még közöttünk újonnan született keresztény ember. Tehát nem fölösleges ez a feltevés, még Madács Imre is, az ő hitében is volt egy ilyen geller, amikor azt mondja, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Nem, Isten nem ilyen Isten, ahogy a deisták mondták, hogy Isten megalkotta ezt a földet, aztán nagyon messzire ment, és segíts magadon ember, akkor majd az Isten is megsegít, és valahogy menedzselni kell az életedet, mert Isten nagyon távol van. Nem, Isten nem olyan Isten, a Bibliában nem így jelenti ki magát, hogy a gép forog, az alkotó pihen, hanem ő mind a mai napig munkálkodik. Így beszélt róla Jézus, a mi atyánkról. Ilyen Istenünk van nekünk. Ha össze akarjuk csokorba szedni a téves istenképeket, hogy ne sok idő teljen el most itt bevezetésképpen ezzel, akkor három mondatban lehet nagyon frappánsan megfogalmazni, amit egy lelkész testvéremtől hallottam, és nagyon megjegyeztem. A vallási szinkretizmus, a hitbeli pluralizmus és az erkölcsi relativizmus jellemzi a téves istenképeket. Nagyon furcsa hangzik ez, de nagyon egyszerű mondani valója van. Mi az a vallási szinkretizmus? Az, hogy sok ember úgy gondolkozik az Istenről, az Atyáról, Jézus Krisztusról, hogy ő egy az Istenek között. Hát vannak Dél-Koreában vagy Észak-Koreában, ahol politikai vezetőket imádnak Istenként. Vannak, akik sztárokat Istenként imádnak. Van, aki önmagát imádja, mintha Isten lenne. Majdnem 1000 olyan ember él jelenleg a Földön, aki magát a visszatért Jézus Krisztusnak állítja, és imádtatja magát, de élnek így guruk és különféle lelki vallási vezetők, és sokan úgy gondolkoznak, hogy a mi Istenünk egy ebben a szép nagy kiállításban, és hát a mi Istenünk, a Biblia Istene, lehet, hogy ugyanaz, csak más névvel, pedig a Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. A mi Istenünk nem egy Isten a sok között, mert nincs is más Isten az ég alatt, akit mi imádhatnánk. Csak ő egyedül. Aztán mit jelent az, hogy hitbeli pluralizmus is egy téveszme? A hitbeli pluralizmus az azt jelenti, amikor valaki azt hiszi Istenről és Istennel kapcsolatban, hogy mindenki hite tiszteletre méltó. Brüsszelben ezt így határozták meg, Európa alapokirataiban, hogy minden hit igaz, amiben őszintén hisznek. Na de hát a Biblia ezt nem írja alá. Én emlékszem rá, amikor mi a kertünkben spárgát is termeltünk, aki termelt már tudja, hogy amikor fölmagzik, annak olyan szép piros bogyói vannak, úgy néz ki, mint a ribizli. Így gondolta a 4 éves kislányunk is, hogy ribizli, ez is piros, az is piros, elment és kezdett enni róla. Igen ám, de a spárga bogyója kiemelten mérgező. Azonnal a lelki gondozói héten ott volt egy orvosi dolgokhoz értő testvér, mindjárt mostuk ki a gyomrát. Nem azt mondtuk neki, hogy jaj kislányom, te őszintén hitted, hogy ez ribizli? Igen, őszintén. Ó, hát akkor a te hited az igazzá teszi a spárga bogyót, mert hát ha te őszintén hitted, hogy ribizli, akkor ez jó. Mert a hited őszintesége a legfontosabb. De hát nem elítéltek volna minket gondatlanságból elkövetett emberölés vágyával. És meg is érdemeltük volna. Hogy lehet ezt a hitbeli dolgokban így csinálni, és így lealjasítani mindazt, amit a Biblia hitről, meg Istenről tanít? Hogy lehetne már minden hit tiszteletre méltó, mindegy, hogy milyen bolondság a tárgya, de ha ő benne olyan őszintén hisz, akkor az csak szent és igaz lehet. Hát a Biblia ezt nem tanítja. Ez nagyon kancsalul festett egekben néz. És Kant és Goethe istenképe az szinte ugyanez volt. Ők is azt tanították, egy elszellemiesített Istenről beszéltek, egy erőről, egy áradásról, egy világosságról, de nem egy személyről. Márpedig a Biblia mi Istenünkről úgy beszél, hogy ő egy személy. Egy személy, akinek akarata van, akinek érzései vannak, aki tud beszélni, aki lát, aki cselekszik. A mi Istenünk személy. De ide tartozik a hitbeli pluralizmushoz a jóistenke hit. A jóistenke, aki arra van, hogy megsegítsen minket. Elmondjuk a kéréseinket, és a jóistenke egész életemben engem megsegített. Na de Isten nem erre való. Isten nem arra való, ahogy egyszer egy, bocsánatot kérek, egyszer egy presbiteri imaórán hallottam, egy presbiter szájából, így imádkozott, hogy én Istenem, jó Istenem, köszönöm, hogy egész életemben szépen szolgáltál nekem. Na de hát ő legalább elmondja, mert sokan nem vallják ezt be, de így gondolkoznak Istenről. Az ima élet az, hogy Uram, ezt add meg, azt áld meg, ezt engedd meg, abba segítsél meg. Amen. Jó, kiparancsolgattuk magunkat, és ha Isten nem cselekszi meg, akkor meg is haragudtunk rá. Akkor ide se jövünk többet, csalódtunk a templomba, meg az Istenbe. Ez egy téves istenkép. Isten nem azt akarja, hogy majd mi füttyentünk, és ő tolja életünk szekerét, ha elakadt. Hanem nekünk kellene az ő uralma alá hajtani az egész életünket. Hogy rendelkezz velem, és segíts, hogy én a te szolgálatodban hűséges legyek. A faragott isteneket azt viszik az imádóik, a mi Istenünk pedig hordoz bennünket. Ez egy óriási különbség. És sokszor keresztény körökben is találkozunk ilyen fajta hittel, az Istenről alkotott ilyen elképzeléssel. És aztán a harmadik az volt, hogy egy erkölcsi relativizmus is megtéveít bennünket itt Európába, hogy tudniillik, minden relatív. Hogy mi a jó erkölcsileg, meg mi a rossz erkölcsileg. És ennek aztán nagyon szomorú következményei vannak. Én már sok helyen jártam, ahol a presbiter nyilvánvalóan csalja a feleségét, és még mindig presbiter lehet. Sőt, el is mondta nekem, hogy ő olyan csillagképbe született, aki nagyon szeret nőzni, és ezt az Isten is megáldja. De hát a Biblia azt mondja, hogy ez bűn. Azonnal le kéne mondani a presbiteri tisztről, mert szégyen gyalázat az élete, az ilyen ne legyen vezető. Na hát erről aztán meg rögtön meg is értődik. Na de gondoljunk bele, hát hogy lehet így gondolkozni Istenről? Na de hát egy ilyen európai légkörben, ahol minden relatív, erkölcsi értelemben, hogy mi a jó és mi a rossz, azt majd mi határozzuk meg. És ez így van az Éden kert óta. Amióta az ember evett a jó és gonosz tudásnak fájáról, nem a tudás fájáról, mert van, aki azt állítja, hogy Isten nem szereti, hogyha mi tanulunk. Hát dehogy is arról van szó. A jó és a gonosz tudásának fájáról evett, azaz az erkölcsi ítélet, azaz, mit a kezébe akar venni az ember. Hogy ne Isten mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én meghatározom. De az ilyen ember nem Isten tisztelő ember. Az ilyen embernek az Istenről egy abszolút hamis elképzelése van. Istennek joga van, és a Bibliában meg is határozta, hogy mi a jó, és meghatározta, hogy mi a rossz. Megmondta, hogy mi az, amit ne csináljunk, hallottunk a 10 parancsolatról, egy sorozatot a vasárnapokon, az elmúlt vasárnapokon. Komolyan kéne venni. És akkor Istenről valahogy sokkal világosabb képünk lenne, ha ezt komolyan vennénk, és az életünket hozzá is igazítanánk mindenhez. Éppen ezért ki a mi Istenünk, ki ez az örökké valóságnak az atya, arról tesz bizonyságot, hogy ő örökké valóságnak az atya, ura, kormányzója, létrehozója, azaz van örök élet, és Jézus Krisztusban, a Messiásban lehet ezzel kapcsolatban az ember egy világos döntésre eljutni. És ez az életnek egy nagyon fontos kérdése. Az, hogy van-e örök életed már, vagy nincs örök életed. Van-e élő kapcsolatod ezzel az örökké valóság atyával, vagy nincsen? Egyszer azt kérdezte valaki, hogy mondja már meg, hogy ki az a keresztény ember. Hát olyan sok mindent hallunk a tévében, ha valaki bemegy a templomba, aztán mindjárt kereszténynek hívják. De minket nem a templom falai tesznek keresztényi. De jó, hogyha oda járhatunk, de ez az Istennel való kapcsolatnak csak az előszobája. De jó lenne oda sokkal beljebb jutni. Kit nevez a Biblia keresztény embernek? Az olyan valakit, aki olyan viszonyban van Istennel, mint a gyermek az atyával. És ma este én ebbe a szóba szeretnék belekapaszkodni, hogy atya. Mit jelent az, hogy atya? Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Elmegyek az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Jézusba közel jött az atya hozzánk. Jézusban atyánká lett az Isten. Amikor mondjuk a mi atyánkat, a Páter Hemon Huen Toisura Nois, mondja a görög. Páter, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A Páter szó az azt jelenti, hogy édesapa, apuka. Így lehetne fordítani magyarra. Egy nagyon bensőséges kapcsolat szava ez a Bibliába. Belegondoltunk már abba, hogy nekem az Istennel való kapcsolatomnak olyannak lehetne lenni a hétköznapokban, mint egy édesapa és gyermeke közötti nagyon szép kapcsolat. Szóval azt mondta valaki, hogy jaj, hát nem is szabadna, hogy használjuk már a szószékről ezt a hasonlatot, hogy apa-gyermek viszony, hiszen ezekben a patchwork familykben, a mozaik családokban már azt se tudja, hogy ki kivel van, amikor összejönnek, és egy gyereknek, hogy apja, inkább úgy hívja, hogy az édesanyám férje, meg a nagymamának a férje, na de nem az ő nagypapája. Hogy már ilyen mai világban nem is lehet fogalma az embernek, hogy milyen az apa-gyerek viszony, de hogy nem lehet. Ez a szívünkben ott van beleoltva. És ha nem is adatott meg valakinek, a vágy mindig ott van. Egy igazi apa-gyermek viszony iránt. Ott van a vágy. És ez akkor elégül meg, amikor valaki az Istenben az atyára talál rá. Amikor Jézus így jelentheti ki, hogy elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Akkor valakinek ilyen bensőséges kapcsolata lehet a mindenható Istennel. Na, ez a keresztény ember, akinek ilyen kapcsolata van Istennel, mint egy gyermeknek az atyával. A Szentírás nem tanítja sehol azt, hogy minden ember Isten gyermeke. Mert én már ezt nagyon sokszor hallottam, alkalman egy-egy megszólalásból, hogy itt, akik most összegyűltünk, mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Nem. A Biblia azt tanítja, hogy mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. de Isten gyermekévé válni lehet életünk során. Ez egy konkrét életfordulat esemény, amire szoktak is konkrétan gondolni és tudni róla azok, akikkel ez már megtörtént. De a Szentírás sehol sem tanítja, hogy minden ember Isten gyermeke, hanem azt tanítja, hogy akik befogadták Jézust, most a János evangéliumából idézek, azokat Isten felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé váljanak. Ennek van egy előfeltétele, hogy befogadták Jézust. Nem azt mondják, hogy ők már régóta Isten gyermekei voltak, csak akkor jöttek rá. Nem, a Biblia azt mondja, ha valaki befogadja őt, akkor Isten felhatalmazza, hogy Isten gyermekévé váljon. Ennek van egy előfeltétele, a Jézus befogadása, a Jézussal való kapcsolat. Miért Jézus nélkül nincs örökké valóság? Nincs bizony. Nincs is örök élet? Az sincs. Az örök élet meghatározása ott van a János evangélium a 17. rész 3. versében. Az az örök élet, megismerni téged az egy örök Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Egyszer egy idős bácsi azt mondta, hogy ja, csak az az és ne lenne ott, mert én ezzel a zsidó prófétával nem tudok mit kezdeni. És templomos ember volt, és úgy fájt minden szó belőle. Azért fájt minden szó belőle, mert azt mondja a János első levele 2. rész, 23. verse, hogy senkiben sincs meg az atya, aki tagadja a fiút. És akinek nem kell a fiú, azért nem lehet az atya sem. Ilyen nincsen, hogy én a mindenható Isten mindig hittem és szerettem, de Jézussal én nem tudok mit kezdeni. Örök élet így nincs. Ez olyan, mint egy éremnek a két oldala. Ha most elmegyünk az Osámba, és szeretnénk egy olyan 100 forintossal fizetni, aminek csak egyik oldala van, abból rendőrségi ügy lesz. Abból baj lesz. Az örök élet nem lehet hamis pénzként, az enyém. Hogy én, igen, hát az Istent, a mindenhatót mindig imádtam, tiszteltem. Mindig tudtam, hogy van. De hát Jézussal én nem tudok mit kezdeni. Az ilyen embernek alázatosan, de meg kell mondani, hogy neki nincs örök élete. Mert az az örök élet, megismerni az egy örök Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Jézus nélkül nem is mehetek az atyához. Jézus az ajtó, azt mondta magáról. Jézus nélkül nekem nem lehet örök életem. Ezért ő az örökké valóság atya, ilyen értelemben. Szerzője, ura, hogy lelkész testvérem ezt előtte olyan szépen megfogalmazta. Bizony így van. Bizony így van, és nem természetes az, hogy ez a lehetőség megadatott az embernek. De Isten gyermekévé válni lehet életünk során, nem úgy születtünk. Akkor sem, ha egy fiatal fiú azt mondta nekem, hogy de vegyem tudomásul, hogy az ő szülei is keresztény emberek voltak, nagyszülei is, sőt az ők szülei is. Tehát ő már keresztényként született. Na, de ezt nem lehet. A Biblia ezt nem tanítja. Istennek gyermekei vannak, szokták mondani, idős eleink, unokái nincsenek. Egyszer Billy Grahamnek, a neves prédikátornak bizonygatták ezt, hogy ha valaki keresztény családba született, az automatikusan keresztény, akkor ő azt mondta, hogy miért, ha én garázsba születtem, akkor automatikusan autó vagyok. De ez nem lehet. És az olyan viccesen hangzott el, de aztán ott elgondolkoztak ezen az alkalmon, hogy Isten gyermekévé válni lehet. Válni lehet. Éppen ezért nem természetes az, hogy Isten örökbe fogadott gyermekei vagyunk. Mert ezt is tanítja a Biblia, hadd olvassak egy igét, az Efézus 1.5-öt, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Az ő fiává fogad. Itt a görög szövegben az adoptálás van, az adopció. Amikor valaki egy gyermeket a maga nevére irat. És azt mondja, hogy most már az én nevemet hordod, és az enyém vagy. Isten így fogadja örökbe az elveszett bűnöst. Ezt jelenti az, hogy atyámmá lett az Isten, és én Isten gyermeke lettem. És ez nem természetes, hanem ez egy csodálatos ajándéka Istennek. Ez nem velünk született, hanem van az életnek egy csodálatos eseménye, amikor megszólít az igén keresztül, bűnbánatra segít az Isten. Jellemző az ilyen emberre, hogy alig várja, hogy megvallhassa Istennek a bűneit, elrontott életeit, sokszor könnyek között mondja el, úgy bántja, hogy mit tett és hogyan élt, és kinyílik szemei, lelki szemei előtt az, hogy Jézus mit tett érte a Golgotai kereszten. Hogy az én bűneimet magára vette, ő meghalt, ezért engesztelést szerzett, van számomra bocsánat. Befogadni Jézust azt jelenti, hogy Isten gyermekévé válni. Vajon Isten gyermeke vagy-e már, drága testvére? Olyan hamar rászokták vágni, hogy persze. Egyszer egy presbitérium mondta azt, hogy mi egyöntetően aláírtunk egy dekrétumot, hogy mindnyájan megtérünk. De ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet egységesen vagy parancsóra, de volt egy ilyen az életedben. Amikor tudod, ahogy Pál apostol is elmondta, hogy a damaszkuszi úton neki az élete megfordult. Innen van a Pál fordulat szavunk. Ez egy olyan fordulat volt az életében. Tudod-e, hogy mióta vagy Isten gyermeke? De ha nem tudod, hogy mióta, akkor lehet, hogy ez még nem történt meg veled. És ez az emberi élet egyik legfontosabb kérdése. Tudod-e, hogy mióta vagy te Isten gyermeke? Mert van, aki azt mondja, ja, hát amikor megkereszteltek. Az nem helyes. A keresség nem üdvözít. Ezt a Biblia tanítja. A keresség az egy jegy. Most ebben nem akarok belemenni, nem a ma esti témánk. De nem ettől. Vagy ha amikor konfirmáltam. Az sem. Azt mondja a Biblia, amikor befogadod Jézust, akkor Isten felhatalmaz, hogy Isten gyermekévé legyél. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek, vagy más szóval újonnan születésnek. Isten csodálatos, titokzatos munka egy ember életébe. De akivel megtörtént, az tudja, hogy ez megvolt. És mivel a Biblia sokszor a Jézussal való ilyen életet a házassághoz hasonlítja, azt szoktam mondani, ez pont olyan, mintha valakitől megkérdezném, hogy van-e felesége. És hogyha itt a kedves testvérét gondolkozna, hogy van-e vagy nincs, akkor tudnánk, hogy neki még nincs. Ha pedig mondja, hogy de igen, tudom, hogy 28 évvel ezelőtt, szeptember 15-én, még van, aki a dátumára is emlékszik, tudja, hogy mikor volt ez a fordulat az életében. Vajon Isten gyermeke vagy-e már? Az örökké valóság atya, már ez a név is megmelengeti a szívedet, hogy a te életednek örökké való távlatai vannak, mert az örökké valóval van neked kapcsolatod Jézusban. Mit jelent egy hívő számára, hogy van atya? Itt szeretnék rátérni itt a harmadikra, arra tudnélik, hogyha valaki azt mondja, hogy ő már Isten gyermeke, akkor az, hogy örökké valóság atya, ennek konkrét üzenete van a hétköznapok számára. Az első. Azt, hogy a nevét adta nekem. Ezért hívnak kereszténynek. A keresztény szó az nem a kereszt szóból származik, hanem a Krisztiánosz kifejezésből, ami azt jelenti, hogy a Krisztusi. A Krisztusi ember. Legelőször Antiókiában nevezték így a keresztényeket, mert hogy látták, hogy kelnek, jönnek, mennek az agórán, a piacon, vagy a utcákon, vagy gyermeknevelés közben, vagy bárhol, akkor azt mondták, hogy ezek az emberek pont olyanok, mint Jézus. Olyan krisztusiak. Ezzel akarták csúfolni őket. Ők meg örültek neki, hogy ennyire látszik már, hogy kicsoda életünk ura, kormányzója, irányítója, vezére. Örültek neki. Na, ezt jelenti keresztény embernek lenni. Nem azt jelenti, hogy mindenki szereti az ilyet, hiszen Jézus se szerették, be se fogadták maguk közé, hanem megjelent benne a mennyei. Vajon ez a név rajtunk van-e már? Kaptuk-e az ő szent lelkét, hogy a 2 Korintus 3.18 mondja, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Egy új nevet adott. Egy új nevet az, hogy keresztény. Az ő nevét helyezte rá az ő gyermekeire. Micsoda kiváltság, hogy Isten fogadott gyermeke lehetek. Jézus Krisztusért. Aztán van egy másik üzenete, amit a zsidókhoz írt levélben hallunk, és elfeledkeztetek az intésre, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged, mert akit szeret az Úr, megdorgálja. Megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenek részesültek,
korcsok vagytok és nem fiak. Azt mondja a hétköznapi üzenete ennek, hogyha én Isten gyermeke lettem, és atyámnak nevezhetem őt, akkor ő fenyít, nevel. Nevel, és ha kell, fenyít is. És azt mondja, fenyítés nélkül vagyunk, akkor nem is vagyunk az ő gyermekei. Mert ő neveli az ő gyermekeit. Adott is ez egy pedagógust, az ő szent lelkét, aki megtanít az Isten gyermekéhez méltó életfolytatásra. Az ő szent lelkét azért kaptuk, hogy más emberré lehessünk. Éppen ezért keresztény embernek lenni az egy nagy életváltozás. És nem az, mint egyszer egy kisunoka nekem egy ilyen alkalom után a templomajtóba azt mondta, hogy szeretnék bácsi valamit kérdezni. És mondtam, hogy mondjad. Szóval neki van egy nagy problémája. Mondtam, mondjad. Szóval neki van két nagypapája. Mondtam, ne bánkódj, ez mással is előfordul. Na de neki nem úgy, hogy kettő van, hanem egy személyben van kettő. Hát ez már érdekelt, hogy mit jelent. És akkor elmondta nekem, hogy tetszik tudni, itt van a nagypapa, leveszi a kalapját, ájtatosan imádkozik, kedvesen kérdezi a mancinéit, hogy hogy van, segít a lelkésznek, utána még elrendezi a dolgokat is, énekel, imádkozik. Tehát ha hazamegyünk, este négy kézláb jön föl a pincéből, a kis boros pincéjéből. Akkor kérdezek én tőle valamit, mert ő sose szokott, akkor azt mondja, hogy hagyj engem a hülyeségekkel, elég nagyanyádat szórakoztasd, és ő nem tudja, hogy melyik az ő nagyapja. Az, akit a templomba lát, vagy az, aki oda-haza jön négy kézláb föl esténként a pincéből. Na nem ezt jelenti keresztény embernek lenni. Keresztény embernek lenni azt jelenti, hogy kaptam az ő szent lelkét, és én este is olyan vagyok, mint reggel. Meg délben is olyan vagyok, mint este. Nem megjátszok valamit, ami nincs, hanem kaptam tőle egy újat, ami működik. Az ő szent lelke, amikor valaki kapja az ő szent lelkét, ez olyan, mint amikor egy rózsát egy kertész beolt, és megváltozik a természete. Miben változtál meg, drága testvérem? Amikor kaptad őt, amikor elmondod, hogy már az Isten gyermeke vagy, mi lett mássá? Mi lett mássá? Elgondolkoztál-e már azon, hogy miért nem kérdezik meg régóta a munkahelyen, hogy te olyan más vagy? Nem olvattunk-e vissza valami mimikrivel, mint a fácán szokott, vissza a környezetbe, a háttérbe, hogy ki ne lógjunk? Lett-e újjá mássá az életed? Mert az, aki azt mondja, az örökkévalóság atya számára az Isten, Jézusban ő atyát talált, akkor annak az embernek megváltozik az élete. Volt-e már ilyen életváltozás nálad? Aztán van még egy konkrét üzenete, az, hogyha ő az én atyám, az örökkévalóság atya, akkor engedelmességre kötelez ez. Miért? Azért, mert Jézus is így élt fiúként az atyával. Azt olvassuk a János 6.38-ban, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a maga akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Vagy a János 17.4-ben. Így mondja Jézus, én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Keresztényként nem vagyok a magam ura. Nem mondhatom, hogy a pénztárcám az magánügy. A szabadidőm az magánügy. Én olyan hálás vagyok, hogy 25 évvel ezelőtt Isten elkérte az életemet, és én odaadtam neki. Mehettem volna a karmesteri pályán, a zenetudományi tanszakon. Kereshettem volna a pénzt, mehettem volna külföldre tanítani, és beleszólt Isten az életembe, azt mondta, hogy gyere le be a misszióba, és legyél ott munkatárs. És ez olyan megtiszteltetés, az ő munkájában állni, részt venni. Sokszor folynak a könnyeim, hogy Uram, egy ilyen félkész ember, a te munkádba állhat, micsoda kiváltság ez. De nem vagyok a magam ura. Nem én tervezem meg az életemet, hogy a világ sugallja, vagy elvárják tőlem, hanem mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Rendelkezz velem. És de jó olyan emberek között élni, akik szintén így élnek. Isten népe egy nagyon kedves és szép nép, mármint azok, akik az Isten gyermekei. Mert mindnyájukra jellemző ez. Akik nem látszat szerint templomosok, hanem szív szerint oda tartoznak Jézushoz. Rájuk jellemző ez, hogy engedelmeskednek az atyának. Az 1 János 5:3 pedig azt mondja, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Ha valaki azt mondja, hogy szereti az Istent, azt mondja itt a levél, akkor tartsd meg a parancsolatait. Vagy az az, aki Istent szereti, akinek sok bűne bocsátatott meg. Hogy valaki, aki még soha életében egy bűn nem vallott meg, mert ő mindig jó volt, hát az nem is szereti az Istent. Miért? Mert a Biblia azt mondja, hogy az szeret engem, akinek sok bűne bocsátatott meg. És az még jobban szeret, akinek még több bűne bocsátatott meg. Isten iránti szeretetemet azzal is kifejezem, hogy bűnvaló ember vagyok. Tudok tőle is bocsánatot kérni, meg azokra is, akiket megbántottam. Nem azoktól, akiktől elvárják, hanem azoktól, akik felé tényleg kötelez a lélek. Úgyhogy engedelmességet tanul, mert Jézus példája ezt mutatja neki. És azzal fejezem be, hogy az, hogyha ő az én atyám, az azt is jelenti, hogy az ő szeretetét, védettségét élvezhetem egész életembe. Soha nem leszek egyedül. Akkor se valaki úgy ül itt, hogy gyászol. Vagy elhagyta a férje, vagy a felesége. Vagy teljesen magára maradt lelkileg. Az, aki Isten gyermeke lett, az soha örökké nincs már egyedül. Az atya mindig ott van Jézusban vele. Soha nincs egyedül. Mert a János 16:27 azt mondja, mert maga az atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. A János 12:26 pedig, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Akiket Isten hatalma őriz az üdvösségre, tegnap este a lelkész testvérem idézte ezt az igét a Péter első leveléből. Őrizet alatt vagyok, megőriző engem. Sokszor azt is mondják, hogy jaj, hát nem fogom én elveszíteni a üdvösségemet, vagy nem fogja Isten megbánni, hogy gyermekévé fogadott. Nem mondja azt, hogy leisult, felisult, csalódtam benned. Nem. Nem. Mert ő, akiket elhívott, azt mondja az ige, hogy megbánhatatlanok az ő elhívásai és az ő ajándékai. Isten nem bánja meg. Az ő gyermekeit ő soha nem hagyja el. Ő nem olyan apa, mint sok férfi ebben a világban, hogy ott hagyja a gyermekeit, a feleségét, mindenkit egy szerelemért, vagy egy kalandért. Ő olyan atya, aki mindvégig hű marad. És ez a vigasztalás az embernek akkor is, amikor a halál árnyékának völgyében jár. Akkor is, hogy egy koporsó mellett kell megállnia, akkor is tudja, hogy ő nem marad egyedül. Mert ő Isten gyermeke lett, egy családba tartozik, ott vannak testvérei a hitben, és van ura, aki mindvégig hű marad. És a legvégén az biztos, hogy az atya célba vezeti az ő gyermekeit. Azt mondja az ige, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, bevégzi a Jézus Krisztus napjára. Bevégzi. És aki elhívott téged, el ne felejtsd, hogy az ő munkáját elvégzi benned. És ő be fog vinni egészen a célra. Engem nagyon megrendített egy 2 évvel ezelőtt, amikor kaptam egy rövid kis filmet, valakitől elküldte nekem, ami Barcelonából, az ottani olimpiáról egy felvételt tartalmazott. A 400 méteres síkfutás elődöntője volt. Egy Derek Ridmond nevű angol futó úgy jutott ebbe a versenybe, hogy tudták, hogy ő lesz az olimpiai bajnok. Olyan volt a részideje, hogy ez nem is kétség. És eldördült a pisztoly. Elindulnak, tudjuk, a 400 méternek hamar vége van. Már az egyenesen vannak, a célegyenesre fordulnának, és egyszer csak a kamera rázummol erre a futóra, mert oda kapott a combjához, és eltorzult arccal összeesett ott van a salakon. A többiek elfutnak mellette, befutnak a célba, hamar vége a versenynek. És akkor mutatja a kamera azt a futót. Oda mennek a rendezők, gondolom kérdezik, hogy hozzunk-e hordágyat, és egyszer csak ez a futó felugrik, és fél lábon elkezd ugrálni, és fordulni a célegyenesre, és menni a cél felé. A rendezők próbálják leterelgetni, hát jön a következő verseny, és egyszer csak a kamera rázummol a palánkra, mert egy öreg úr mászik át a palánkon. Nem tudják visszatartani, oda fut a futóhoz, a futó ránéz, és a nyakába borul. Erre megkérdezi ez az öreg úr egy pár mondatot tőle, Válaszol neki a fiú, aztán rátámaszkodik a kisöregre, és úgy biceg befele a célba, nem törődve azzal az iszonyatos fájdalommal. És egy méterrel a célvonal előtt az öreg úr elengedi, és egyedül megy be a célba, és ott Barcelonába fölállt az egész stadion, és úgy tapsolták, ünnepelték ezt a futót. Aztán megkérdezték tőle utána, hogy ki volt ez az öreg úr. És azt mondta, hogy tudják, az én édesapám. Aki látta, amikor bajba vagyok, mert nem bírtam volna már elmenni a célig. Oda jött, és azt kérdezte tőlem, hogy fiam, szükséges ez? Azt mondta, hogy tudod, apám, hogy igen. És akkor annyit mondott, hogy tudod, mi gyermekkorunkban együtt kezdtük a futást. Most gyere, támaszkodj rám, és bekísérlek egészen a célig. És így vezette az apa fiát, így vezette be egy bukott versenyen, és amikor ezt néztem, akkor arra gondoltam, hogy a mi Istenünk az ilyen atya, aki szereti a bukott gyermekeit is. Akik már lemondtak arról, hogy valaha célba érnek. Akik fájdalmaikkal vannak elfoglalva, akik a célegyenesre úgy néznek, hogy innen már nincs tovább, és tudod, hogy az Isten olyan atyánká lett Jézus Krisztusban, aki vigasztaló, aki közel lép, és azt mondja, hogy gyermekem, a keresztény életet együtt kezdtük, emlékszel? Gyere most, támaszkodj rám, és én elvezetlek téged egészen a célig. Ezért nagy vigasztalásunk van abban a népben, hogy Jézus van az Isten számunkra örökké valóság atya lett. Mert van örök élet, ez Jézusban jelent meg ezen a földön, ő neki van hatalma adni örök életet, ezt meg tegnap este hallottuk, de boldogok azok, akik nem csak tudnak erről, hanem meg is történt velük. Az, hogy volt egy olyan alkalom az életükben, amikor Jézus Krisztusnak azt mondták, hogy befogadlak, gyere, én csak a bűneimet tudom hozni, te meg az örök élettel tudsz engem megajándékozni. Luther Mártonnak, amikor ezt Isten megvilágosította az elméjébe, akkor írt egy egyszerű imádságot, azt mondta, hogy Úr Jézus, te az én a te bűnöd vagyok, te meg az én igazságom vagy. Magadra vetted az enyémet, az én bűnömet, és nekem adtad a tiédet, a te igazságodat. Olyanná lettél a kereszten, amilyen nem voltál, bűnné, átokká, és olyanná tettél engem, amilyen nem voltam. Igazzá, Isten gyermekévé. Ilyen csodát jelent ez a nép, hogy ő az örökké valóság atya. Adjunk ezért hálát. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az örökké valóság ura. Te tudsz adni örök életet az elveszett embernek. Te tudod megnyitni a szívet. Te tudsz a bűn helyére tisztaságot adni. Te tudsz az elveszettnek örök életet adni. Te tudsz az önző lelkűnek szent lelket adni, mert van neked hatalmad erre. Dicsőítünk téged ezen a mai estén, hogy te vagy az örökké valóságnak az atya. Kérünk, Uram, hogy ne legyen ebbe a gyülekezetbe senki, aki úgy él és jár itt közöttünk, hogy szeret téged, de veled ilyen élő közössége nincsen. Uram, azt mondtad, hogy ha valaki téged befogad, azt az atya felhatalmazza, hogy Isten gyermekévé legyen. Ajándékozz meg sokakat ezzel. Kérünk téged, az örökké valóság urát, hogy ajándékozz ilyen mennyei ajándékot sokaknak itt közöttünk. És kérünk, hogy most ebben az egyperces csendünkben hallgass meg a szavak nélkül magunkban, de őszintén elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Áldott legyen az Isten, ami mennyei atyánk, hogy ma sem hagyott minket az ő mennyei áldása nélkül, és igéjében megszólított minket. Legyünk engedelmesek az ő szavának. Holnap is folytatjuk még a békesség fejedelme, a következő neve a mi Urunknak, amit hallani fogunk. Készüljünk erre is, hogy imádkozzunk azért, hogy ismerjük meg a békesség fejedelmét. Jöjjünk, és még hívhatunk mást is, hogy minél többen halljuk meg az Isten üzenetét. Most a 484. dicséretünket énekeljük. A 484. ének, amelyik lényegében a Jézustól tanult imádságnak, a mi atyánknak egy énekben megfogalmazott imádság formája, és ebben az énekben is úgy mehetünk a mi mennyei atyánkhoz, hogy Jézus Krisztus által nekünk édesatyánk, és mi az ő gyermekei lehetünk. Mi atyánk, ó kegyes Isten! Hadd mondjam még a testvéreknek, hogyha valakinek kérdése van, vagy megfogalmazódott a szívében az, hogy jó lenne megvallani az elrontott életemet, és az Úr elé vinni, szeretne beszélgetni, vagy együtt imádkozni, akkor erre is van lehetőség, akár most az alkalom után, vagy amikor úgy látják a testvérek, hogy egy nyugodt, csendes percben fölkeresnek bennünket. Fogadjuk a mi Urunk áldását. lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Akik befogadták őt, Jézus Krisztust, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.